Isten igéjét Máté evangéliumából, a 28. fejezetből olvasom, az első verstől a 10. versig az újfordítású Biblia alapján. Szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés volt, az úrangyal leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt, és menjetek el gyorsan, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, íme megmondtam néktek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta: legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Imádkozunk. Köszönjük, Urunk, hogy a te igéd élő és ható. És köszönjük, hogy te valóban élsz, és élő Úr vagy, és királyok királya, és uraknak ura. És köszönöm, hogy bármit gondoljon ez a világ, bármilyen üzenetek és tanítások hangozzanak ebben a világban, te élsz. És én azért imádkozom, hogy ezen a mai délelőttön is, amikor a te igéd meg akar érinteni drága Szent Szellemed által, hadd találkozzunk veled, mert ma is itt vagy, közöttünk vagy, úgy, ahogy kijelentetted az igéken keresztül, ha ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok. Uram, szeretnénk méltóképpen emlékezni, találkozni veled, és szeretnénk, hogyha a te jelenléted betölteni az életünket. Érintsd meg a mi elménket, szívünket és gondolatainkat, és adj nekünk, Uram, halló füleket, látó szemeket és nyitott szívet. Áld meg így ezt a mai napot, és az életünket, az elkövetkezendő napokat, hadd tudjuk rád bízni az életünket, Jézus hatalmas nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében. Néhány gondolatot szívemre helyezett az Úr a készülés során, és ezeket szeretném átadni. Természetesen minden egyes alkalommal, amikor az igét olvasom és tanulmányozom, sok olyan gondolat van, ami a szívemet megérinti. Mindig elém hozza Isten azt, ami János evangélium a végén van. Azt írja János, a szeretett tanítvány így fejezi be az ő evangéliumát, a 4. evangéliumot, hogyha mindaz, amit Jézus tett, az mind meg lenne örökítve, a világ nem tudná befogadni azoknak a könyveknek azt a tartalmat, amit Jézus tett. Tehát, de van egy jó hír. Semmi nem marad ki a Szentírás kijelentéseiből, ami erre az életre és Isten félelemre való. Tehát amikor esetleg jön az ellenség, és megpróbál egy-egy igébe belekapaszkodni, azt csinálja, amit Jézus a pusztában. Meg van írva. Jó nekünk teljességében olvasni, tanulmányozni, és egyre többet tanulmányozni az Isten beszédét, mert a betű megöl, de Isten szelleme megelevedít. Nagyon kedves volt az egyik ének, amit énekeltek az én testvéreim. Ez elhangzott többször is, ő a király, ma is itt jár. Valóban. Egyébként ez nagyon erőteljesen hozzá kapcsolódik a mai üzenethez. Egy 2000 éves történetet olvastunk. És ennek az üzenetnek van ma is személyre szabott kijelentése. Hozzánk, hozzám és hozzád. És szeretném, hogyha ezt komolyan vennénk. 4 dologra helyezte az Úr a szívemben a fő hangsúlyt. Az első az angyalok. Ez egy hatalmas téma, ez lehetne egy ige hirdetés. De nem szeretnék visszaélni, holnap reggelig ráértek, ugye? Nem? De azért egy néhány gondolatot azért szeretnék megosztani veletek, hisz ebben a történetben ott vannak az angyalok. Ott van egy angyal, aki lejön a mennyből, és elhengeríti a követ. Elgondolkoztatok azért, miért kellett ezt megtenni? Később, amikor Jézus megjelenik a tanítványoknak, be vannak zárkózva. Az zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva vannak. És Jézus átmegy az ajtókon, és megjelenik, és azt mondja: békesség néktek. 2 is. Szóval Jézusnak nem kellett, hogy az angyal jöjjön segítségül, hogy elhengerítse a követ. Nem. Viszont az asszonyoknak igen. És Isten azt mondja a Bibliában, hogy ezek szolgáló lelkek. Zsidókhoz írt levél első részében van ez a fantasztikus kijelentés, számtalan kijelentés van, de ezt mondja, az angyalok közül kinek mondta valaha, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábom zsámolyává nem teszem. Vajon ezek nem szolgáló lelkeké? Akik azért küldettek a szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget. Isten angyalokat rendelt arra, hogy őt imádják és dicsérjék a mennyben. De fölhasználja ezeket az angyalokat arra, hogy a vele való kapcsolat erőteljesebb legyen. Itt vannak az asszonyok, mennek a sírhoz. Egy akkora nagy kő hengerítette el, zárta le a sír bejáratát, amit több férfi ember tudott csak elhengeríteni. Nem asszonyok. Hiába mentek az asszonyok, vagyis nem hiába. Ha Isten nem küldi az angyal, hogy elvegye a követ oda. És számtalan ilyen helyzet van. Mi csináljuk a magunk dolgát. És Isten pedig küldi az angyalait. Ezek szolgáló lelkek. És van egy nagyon érdekes történet a Jelenések könyvében, amikor János a Krisztus bizonyságtételéért ott van a Pátmos szigetén, és elragadja Isten, lát a mennybe dolgokat, és egy angyal kíséri végig, és magyarázza neki a dolgokat, és föl is tesz egy kérdést. És amikor mindez megérinti Jánost, akkor leborul az angyal előtt is imádja. Legalábbis szeretné. És azt mondja, ne tedd, szolgatársad vagyok. De Isten az angyalokat mindig azért küldi, és arra használja, hogy szolgáljanak. Hogy segítsenek bennünket azon az úton, hogy közelebb kerüljünk Krisztushoz. Számtalan kijelentés van még a Szentírásban arra nézve, hogy mit is mond az angyalokról. Mennyei lények. Valamivel nagyobb méltóságot kaptak, mint az ember. Zsoltárok 148.2-5-ig, érdemes ezeket az igéket elolvasni. Szolgáló szellemek, az előbb említettem a zsidókhoz írt első levelet. Lukács 20-ban arról beszél a Biblia, hogy nem házasodnak. Milyen jó dologból maradnak ki, mi? Szentnek teremtettek, 1 Mózes 2.1. Aztán olvasunk olyat, 2 Péter 2.4, hogy kiestek némelyek a bűntelen állapotból, és elhagyták azt a lakóhelyet, amit Isten adott nekik. Júdás levelében olvasunk azt, hogy örökké való bilincsekbe kötötte meg őket. És sorolhatnám még azokat a dolgokat, de ez egy külön tanítás és egy üzenet, szenzációs dolgok vannak. Szolgáló lelkek, akikre nézve az őrökről azt olvassuk, hogy ezek rettegnek és félnek. Elgondolkoztam azon, ki ne félt volna. Mit olvastunk itt az igében? Földrengés, az Úr leszáll a mennyből, angyala leszáll a mennyből, elgördül a kő, ami le volt pecsételve. Az angyal tekintete olyan volt, mint a villámlás, ruhája fehér, mint a hó. Hát, ha őr, ha nem őr, az ember fölvette volna a nyúlcipőt. De amit látunk itt az igében, hogy az asszonyok is félnek. Meg én úgy gondolom, te is, meg én is, meg bármelyikünk is félt volna. Csak egy nagyon egyszerű példa. Derült égből villámcsapás. Ha egyszer csak villan egyet, és bum! Úgy összerezzennénk abban a pillanatban. Különösen, hogyha itt 2 méterre csapna be a villám, akkor lenne hanghatás, meg fény, meg tűz, meg minden egyéb. Azonnal jön egy ilyen érzés. Hoztam egy igeverset, amit szeretnék szívetekre helyezni, mert ha valaki nem az Isten jelenlétében jár, az Úr félelmében, akkor van félelem. Pál, amikor a zsidókról és a görögökről beszél, ezt mondja, Róma 2.9. Ha van Bibliád, nyisd meg. Nagyon érdekes. Gyötrelem és szorongás lesz része minden ember lelkének, aki rosszat cselekszik. Zsidónak elsősorban, de görögnek is. Szóval nem kérdés, hogy ezek az őrök félnek. Az sem kérdés, hogy bárki állt volna, ott félt volna. És az sem kérdés, hogy ma ez a világ fél és szorong. Számtal olyan esemény van. Robbantás, öngyilkos merénylet, és sorolhatnám. Van félelem a szívedben? Mi lesz, hogyha itt folytatódik mindez? vagy bármi, jön egy meteor, vagy bármi. Annyi minden megpróbálja a szívünket, az elménket és a gondolatainkat. És azt mondja a Biblia, hogy az az ember, aki nem az Isten félelmében jár, az be fogja tölteni a félelem, a szorongás, a gyötrelem és mindezek a dolgok. És itt vannak ezek az asszonyok. Azt olvassuk az igében, hogy az angyal, aki elhengeríti a követ, hogy ezek az asszonyok be tudjanak menni, hogy megnézzék az üres sírt, azt mondja az angyal nekik, ti ne féljetek. Ti ne féljetek. Nem kell úgy reszketni, mint ez a képen a technős béka, hogy majd szétesik az egész, és bebújt a biztonságot adó kis páncélja alá. Timóteusi levélben írja Pál, nem félénkség lelkét kaptuk. Van valami, amivel be akarja tölteni Isten a mi szívünket, szellemünket és elménket. Ez a szeretet, a józanság. És ez működik. Ez az, amit nekünk komolyan kell venni, és én szeretném, hogyha ma délelőtt ezt az ige verset megvallanánk. 2 Timóteus 1.7. Mondjátok utánam. 2 Timóteus 1.7. Nem a félénkség lelkét adta.
Nem a félénkség lelkét adta.
Nékünk az Isten.
Hanem az erő.
A szeretet. És a józanság szellemét. Tudjátok, mit mond János? Azt mondja János, hogy akiben van félelem, abban szorongás is van. És abban nem lehet teljesi az Isten szeretete. De az Isten szeretete kiűzi a félelmet. Ez így működik. És megfigyeltétek, amikor olvastuk ezeket az igéket? Nem csak az angyal mondja, hogy ne féljetek, hanem amikor Jézus megjelenik, újból ezt mondja, ne féljetek. Vannak ám olyan helyzetek, olyan körülmények, amik miatt tele lehet a szívünk félelemmel, szorongással az elménk és a gondolataink. De azt mondja Isten, ne félj! Mondjuk el még egyszer, 2 Timóteus 1.7.
2 Timóteus 1.7.
Nem a félénkség lelkét.
Nem a félénkség lelkét.
Adta nékem az Isten.
Hanem az erő.
A szeretet. És a józanság szellemét. Szóval még egyszer mondanám, és szeretném a szívedre helyezni. Ha félelem van benned, lehet, hogy úgy gondolod, hogy hó, hát ki ne félne? Kérd az Isten szeretetét. Mert teljes szeretet kiűzi a félelmet. Nem kell gyökrelemben járni. Nagyon érdekes, a napokban néztünk egy filmet a családommal otthon, csináltunk egy kis házi mozit, és a filmben egy kém, aki lebukott, és megkérdezi tőle az ügyvéd, hogy nem fél. És azt mondta rá ez a kém, hogy hát minek lesz attól jobb. Döbbenetes volt, úgy elgondolkoztam azon, hogy annyi mindent fölkínál ez a világ, annyi példát láthatunk a világban. Van jobb. Az Isten szeretet, ami betölti az életemet, betölti a te életedet. És a félelemnek mennie kell. Az angyalok, ugyanaz az angyal volt. Az őrök félnek. Az asszonyok is félnek. De azt mondja az angyal, ti ne féljetek. Hogy ki hogyan találkozik egy-egy szolgáló lélekkel, egy angyallal, az a szív állapotától függ. Ne feledd a Róma 2.9-et, gyötrelem és szenvedés és szorongás lesz része annak, aki rosszat cselekszik. Hogy te hogyan és miképpen találkozol az Úrral, vagy az ő követeivel, a szolgáló lelkekkel, az angyalokkal, az a te szíved állapotától függ. Van egy szorongás? Van egy félelem? Nem baj. Az Úr angyala, ha akarsz közelebb jutni Istenhez, segíteni fog. És nem egy félelmetes dolog lesz, hanem egy helyreállás, egy békesség, egy szabadulás. Második dolog, amit szeretnék a szívetekre helyezni ezen a délelőttön, hogy nem halott, hanem feltámadt és él. Milyen érdekes, a ma felolvasott ige szakaszt megelőzi valami nagyon érdekes dolog, és ezt a Máté 24-ben olvas. Hadd olvassam ezt a néhány verset. Másnap a péntekre következő napon összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál, és így szóltak: Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében ezt mondta, 3 nap múlva feltámadom. Milyen döbbenet. Ma is így gondolkoznak sokan. De hogy támad fel? Csaló. És a többi, és a többi. Le van írva. Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a 3. napig, nehogy tanítványai oda menjenek és ellopják őt, aztán ezt mondják a népnek, feltámadt a halottak közül. Ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél. És számtalan teória, tanítás és üzenet hangzik mind a mai napig arra nézve, hogy Jézus ne élne, hogy nem él, hogy nem támad föl. Nagyon fontos dolog a keresztről szóló beszéd. Bolondság azoknak, akik elvesznek, írja az 1 Korintus 1. De nekünk, akik üdvözölünk, Istennek ered. És szeretném hangsúlyozni, mert ez húsvétnak üzenete. Hogy Jézus nem maradt a sírba. Jézus nem halott, hanem feltámadt és él. És fontos üzenet az, hogy ha a hívő ember vagy, akkor ne csupán a pillanatnyi helyzethez igazolj. Mert a Korintusi első levél 15. részében beszél Pál apostol a feltámadás szabályszerűségéről, arról, hogy ez hogy működik. És azt mondja, ha csak ebben, különösképpen a 19-es verset szeretném idézni, ha csak ebben az életben reménykedek a Krisztusban, minden embernél szánalomra méltó vagyok. Meg kell érteni, hogy azok, akik Krisztusban hunytak el, és hogyha mi nem hiszünk a feltámadásban, akkor azok hiába haltak meg. Hiába hittek Jézus Krisztusban. A hitemet úgy kell Krisztusba vetni, hogy nem egy halott, egy történelmi, egy emlék Krisztusban, hanem egy élő és egy személyes kapcsolatban lévő Krisztussal kell találkoznom. És tudjátok, hogy amikor több mint 30 évvel ezelőtt én megtértem, és elkezdtem olvasni a Bibliát, ezt mondtam, ezt már elmondtam itt, de úgy gondolom, hogy ez fontos kihangsúlyozni újból és újból. Amikor én megtértem, és olvastam, hogy Isten mit tett Pállal, Noéval és az összes többivel, azt mondtam, és mi lesz vele. És ez működik. Ne a Bibliát ne úgy használd, mint egy történelemkönyvet. Úgy használd, hogyan tudsz közelebb kerülni Istenhez. Minden benne van, ami erre az életre és az Isten félelemre való. Minden benne van. Minden benne van arra nézve, hogy hogyan közeledhetsz Istenhez. Mert akkor ő közeledni fog hozzád. A következményét lehetne sorolni holnap reggelig, hogy milyen következménye van Jézus Krisztus feltámadásának. Csak egy néhányat a sok közül. Rengeteg következménye van Jézus feltámadásának. Például, amit itt olvasok nektek, kivetítettem ezeket az igéket. A Róma 4:25. Egy alapigazság. Meghalt a bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkért. Figyelj, ha nem hiszel Jézus feltámadásában, akkor nem vagy megigazítva. Nem vagy. És nincs igaz ember egy sem. Róma 3. Nincs, aki érti, és nincs, aki keresi Istent. Ha te nem hiszel a feltámadásban, akkor hamisságban vagy. Hazugságban vagy, és bűnben vagy. És nem állhatsz az élő Isten elé. Mondjuk csak Róma 4:25.
Róma 4:25.
Halálra adatott bűneimért.
Halálra adatott bűneimért.
Feltámasztatott.
Feltámasztatott.
Megigazulásomért.
Megigazulásomért.
Tudjátok, én mindig úgy szeretem az igéket megvallani, hogy egyes szám első szemében. Ez így működik. Ez nem módosítja az Isten igazságát, hanem még inkább át tudom azt élni, és át tudom azt érezni, hogy ez mind értem van. Következő ige, a 8. részben van a Róma 8:11. Ha pedig annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, feltámadás igazsága, akkor, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó szelleme által. 2 életet hoz. Szellemi élet és a fizikai élet, a feltámadás. Mind a 2 Jézus feltámadásához kapcsolódik.
Azért lehet új életben járni, mert Jézus legyőzte a halál. Az a János, akiről az előbb már említést tettem, hogy elragadtatik a mennybe, találkozik Jézussal. Mert nagy mennydörgés hangját hallja, és nagy zúgás, és megfordul, és az emberfia ott van, és azt mondja, én vagyok az élő, aki halott voltam. Nálam van a halál és a pokol kulcsa. Én vagyok a kezdet és a vég, az alfa és az omega. Jézus győzött. Azért halt meg, hogy mind az élőkön és mind a holtakon uralkodjon. A római levél leírja ezt az igazságot. Következő, 1 Korintus 6.14. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Igen, ez a Porsche sátorház össze fog omlani. De van Istentől készített hajlékunk, 2 Korintus 5. Nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Persze megterhelten sóhajtozunk, mert nem szeretnénk ám ezt levetni, felölteni rá a mennyeit. Nem megy, nem megy. Jó lenne, de nem megy. Ez az emberi okoskodás. Efézus 1.20. 19-től olvasom. Fantasztikusak ezek az igék, és mind-mind arról szólnak, hogy mit is jelent a feltámadás következménye. Mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennybe. A feltámadás következménye, Jézus Krisztus feltámadásának a következménye, hogy a mennyeiek világába ültetett. Már most. Hogy le tudjuk győzni a kígyókat, a skorpiókat és a gonosz minden hatalmát. És a második rész 26. versét olvasom. Ugyanerről szól. Vagyis a második rész 6. verse. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért. Nem majd fog, hanem már most. Ha csak ebben az életben reménykedem, szánalmas vagy. Te is az vagy. Értsd meg, hogy fognak ütközni a feltámadás igazságával hazugságok, abban az időben is. Csaló, hazug és a többi. Halott az Isten. Ha. Azt mondja, sok olyan dolog van, ami miatt azt mondják az emberek, és Isten elfeledkezett rólunk. Nem csinál semmi. Jézus valamit mondott. Az én atyám mindez ideig munkálkodik. Én is munkálkodom. Van egy élő, feltámadt Jézus Krisztusunk, akivel lehet találkozni. Akibe lehet hinni. Ha csak ebbe az életbe reménykedem a Krisztusban, szánalmas vagyok. Számtalan következő. Legyen egy házi feladat, nem fogom számon kérni, de legyen egy házi feladat, hogy úgy olvasd az igét az elkövetkezendő egy hónapban, hogy feljegyzed azokat az igazságokat, összegyűjtöd azokat az igazságokat, ami arról beszélnek, hogy milyen következményei vannak a feltámadásnak. Nem csak ezt a néhányat fogod találni, számtalan igazság. Hogy ő föltámadt, ezért lehet megigazultsága. Hogy ő feltámadt, ezért van nekem életem. Újjászülethettem. Hogy ő feltámadt, biztos lehetek abban, hogy a testem rothadást lát, de élek és föltámasz. A harmadik igazság, amit szeretnék ma a szívedre helyezni a 4. 4-ből, hogy az asszonyok, amikor meghallják az angyalnak az üzenetét, nincs itt, és tényleg bemennek, nincs, tényleg nincs, a sír. Mert az angyal elhengeríti a követ, hogy lássák. Tudjuk persze, hogy hitben járunk, és nem látásban, de azért néha azért jól esik. Jól esik néha. Dávidnak is jól esett, amikor azt mondja, az oroszlánnal és a medvével harcoltam, hát a pogány filiszteussal szemben is volt. Kellenek átélése. Kell, hogy el legyen hengerítve az a kő. De tudod, azt mondja Jézus János Tamásnak, aki nincs ott. Tamás, ne légy hitetlen, tedd ide az ujjad. Boldogabb az, aki nem lát és mégis hisz. Egyébként is a hit az a nem látott dolgoknak a valósága.
Az asszonyok futnak és viszik az örömhírt, mert ez a küldetés az angyaltól jön, mert ez az Isten üzenet. Vigyétek az örömhír, a jó hír. Nincs ennél szebb. Tudjátok, azt mondja Ézsaiás könyve, mi szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó láb. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Ezt mondja Sionnak, Istenen uralkodik. Végig gondoltam az elmúlt több mint 26 évet, amióta pásztor vagyok, hát annál nincsen szebb, amikor valaki megtér. Hallja jó hírt, az örömhírt, szíven találja, valami olyasmi történik, ami pünköskor történt 2000 évvel ezelőtt, hogy szíven találta őket az ige, ezt kérdezik, mit tegyünk, hogy üdvözlőjön. Hát, térjetek meg, merítkezzetek be, kapjátok bűneitek bocsánatát, és a Szent Szellembe fog tölteni. Mert tiétek ez az ígéret, és mindaz oké, akik ezt elfogadják, mindenki.
Nincs ennél szebb. Hirdesd az igét. Állj elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Mert a jó hír meg tud érinteni. Meg át tud formálni. És ha hiszel Isten igéjében, akkor Jézusban hiszel. És a vele való közösség működni fog. És azt mondja a Biblia, hogy örömmel mennek, és azon gondolkozom, hogy fú,
ma olyan kevés az az ember, aki ezt komolyan veszi. Nincs sagú a lábán. Nincs készség.
Pál, amikor leírja az Efézusi levél 6. részében a szellemi fegyverzet felöltözését, akkor azt mondja, hogy a sarú a készség a békesség evangéliumának hirdetésére. Valami ilyesmiképpen nézett ki a római légiósoknak a saruja. Vastag bőrtalba belerakott, beleütött ilyen kis szegek. Fél évenként lecserélték, mert olyan nagy igénybe vételnek volt kitéve, hogy tönkrement. Aki utána akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztét és kövesse meg. Nem tudtak volna szilárdan állni a katonán. Kövek. Nincs, nem volt olyan sima, értsétek jól, mint ami ma van sok helyen az országban.
Hát nem tudott volna megállni az a katona. Nem tudott volna megállni.
Ahhoz, hogy a jó hírt meg tud osztani, ehhez készségre van szüksége. Sarú, vedd föl, szán oda maga. És azt mondja a Biblia, légy gyors, mert ezek az asszonyok is futnak. Futnak, de belefutnak éppen Jézusba, mert találkoznak vele. És úgy gondolom, hogy hát néha ugye elfáradunk, lankadunk egy picit, de azért érdemes lenne futni. Vannak ám olyan helyzetek és olyan dolgok, a Biblia világosan beszél, van, amiben gyorsnak kell lenni. Van, amitől pedig vissza kell lépni. Talán ismerős a Jakab 1.19. Mit is mond az ige? Tanuljuk meg, hogy legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja Isten dicsőségét nem szolgálja. Van, amiben gyorsnak kell, olyan szépen össze tudjuk keverni a dolgokat. És akkor, mint a vulkán, kitör, söpör mindent, vagy éppen, mint az atomvillanás, sodor mindent. De hogy mennyire vagyok gyors a hallásban és késedelmes a szólásban, az egy nagy kérdés. Ezek az asszonyok meghallják az angyal bátorítását, meglátják az üres sírt, meghallják az angyal útmutatását, menjetek, és szaladnak. Szaladnak, hogy a jó hírt tovább vigyék. Legyünk készségesek. Az utolsó gondolat a találkozót, ezt a nevet adtam neki, ezt a gondolatot, hogy a találkozó, és ime szembe jött velük Jézus, és ezt mondta, legyetek üdvözölve, ők pedig oda mentek, megragadták, leborultak előtte. Jézus ezt mondja, amit az angyal, ne féljetek.
Menjetek, adjátok hírül atyám fiainak, hogy ott leszek Galileába, és ott meglátnak engem. Ez egy fantasztikus dolog. Ez a húsvét üzenete. Jézus nem halott. Él. És ma is lehet vele találkozni. Ja, hogy úgy, mint az Emmausi tanítványok. Valami akadályozta a látásukat. Szegény keresztény hívő tesó. Annyi vak, süket tesó van ma. Se nem lát, se nem hall, semmit nem csinál. Hát, nem éreztem magam indítva. Hát, elég szomorú. 13. részben a zsidókhoz írt levél azt mondja a 8. versben, hogy Jézus Krisztus, tegnap, és ma, és mindörökké ugyanaz. Mondjuk csak el, zsidó 13.8.
Jézus Krisztus,
tegnap, és ma, és mindörökké ugyanaz. Szerintetek, ha 2000 évvel ezelőtt azt mondta Jézus az asszonyoknak, hogy menjetek, és vigyétek a jó hírt, akkor ma mit fog mondani? Mit mondana ma Jézus? Ugyanaz. Nem kérdés. Hogy a látásunkat akadályozza néha, gyakran, mindig, szinte mindig, állandóan, sokszor, sok minden, az élet gondja, a terhek és minden, mert mindig fog valami jönni közbe. Voltak olyan testvérek a szolgálatom során, akiknek mindig volt kifogás.
Mindig.
Nem mindig ugyanaz, hát azért nem. De mindig volt valami kifogás. Most azért. És azon gondolkoztam, hogy milyen találó és leleményes az ördög. Hogy becsap. Lehet vele találkozni. És biztos lehetsz benne, hogy ma is lehet vele találkozni. És egyszerűen úgy, ahogy a Jakab 4:7-8 mondja, engedelmeskedjetek az Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és el fog futni. Azért találkoznak Jézussal ezek az asszonyok, mert engedelmeskednek a hírnöknek. Menjetek! Rohannak! És találkoznak Jézussal. Ha helyeden vagy, ha az Isten akaratában vagy, ha azt teszed, amit az Úrtól kaptál, fogsz vele találkozni. Biztos vagyok benne. Ja, hát lehet bujócskázni. Persze, egész jó játék gyerekeknek. 139. Zsoltárral szeretném befejezni. Dávid is bujócskázott. Hova menjek a te lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha mennybe szállnék, ott vagy. Ha holtak az álljába feküdnék, ott vagy. Ha tenger túlsó partjára kelnék, ott vagy. Ne bujócskázzunk. Akarsz te találkozni Isten fiával? Ő él, nem halott. Az angyalokat azért küldi a szolgáló lelkeket. Hogy ha kell, akkor a követ elhengerítse. Hogy lásd, nincs a sírva. Ő ma is él. De ne feledd. Találkozni akkor lehet, ha van készsége. Gyerek vagy asszony vagy fiatal vagy öreg vagy beteg vagy púpos vagy bármi van. Mindig lesz valami kifogás, ami miatt nem még. De kell, hogy a készség rajtad legyen. És hogyha engedelmeskedsz az Istennek, és ellenállsz az ördögnek, akkor találkozol Jézussal. Mert ez húsvét üzenete. Van egy ilyen ének, én nagyon szeretem ezt az éneket, egy ifjúság ének. Találkozni jöttem veled, Istenem. Te jól ismersz engem, kitárom a színem. Itt vagyok, Istenem, hogy tegyem akaratodat. Imádkozzunk. Uram, nagyon köszönöm neked a 2000 éves történetet, ahogy az asszonyok átélték mindazt, amit az evangélium írója Máté megörökített számunkra. Köszönöm, hogy volt készség bennük, hogy elmenjenek a sírhoz. És te láttad az ő szívüket. Láttad, amit ők akartak ott. De küldtél egy angyalt, hogy ez a kő el legyen hengerítve. Volt félelem a szívükben, de az angyal elhengerítette a követ, a félelemre vonatkozóan bátorította őket, hogy ne féljenek. Köszönöm, hogy nem a félénkség lelkét kaptuk, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét. És azt is köszönöm, ha van készségünk, és visszük a jó hírt,
akkor találkozunk vele.
Akarunk engedelmeskedni neked, és az ördöggel szemben harcolni és küzdeni, hogy győztesek legyünk. Kérlek, Uram, hogy áld meg így az életünket, áld meg ezt az üzenetet a szívünkben, az elménkben és a gondolatainkban, és Uram, bocsáss meg, hogy annyi minden tudja akadályozni a látásunkat, a szívünket terhelni, az elménket bekötni, és úgy elcsüggedünk, elfáradunk, úgy megadjuk magunkat. Köszönöm, hogy nem a meghátrás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hité, hogy életet nyerjünk. Kérlek, hogy áld meg így az életünket, segíts bennünket, hogy ezek az igék erőteljesek legyenek az életünkben, hogy ne csupán hallgatói, hanem megtartói legyünk a te beszédednek. Jézus nevében. Amen.